Úgyból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Ficer Andrea, a Magyar Kórház Szövetség elnök helyettese. Miként ígértem, a műsor első részének utolsó percében továbbra is fókuszba tartjuk a munkaerő megtartás lehetséges opcióit. Ez egészen más volt, amikor 10 évvel beszéltünk a munkaerő problémáról, és egészen más most. Minden megváltozott, gondolom ezzel egyetértesz.
Így van.
Ebben az ágazatban is, és talán már nem is annyira rendszer specifikus a helyzet, hiszen új generációk vannak, és akkor, amikor szakgondozói, vagy pontosabban olyan munkaerőre célozunk, amely nagyon fontos, itt már annyi új terület fölmerül, HR, controlling, munkaügy, szóval hogyan lehet most ezzel megbirkózni, és mekkora kihívás számotokra ez? A szakképzett munkaerőnek a megtartása.
Komoly kihívás. Egyrészt a megtartás is nehéz, másrészt pedig ugye a fiatalok bevonzása a rendszerben. Amikor mi nőttünk fel, te is én is, akkor még olyan körülírtan meg tudtuk azt határozni, hogy mik szeretnénk lenni, értek minket impulzusok, és mentünk előre a tanulás során, majd dolgoztunk, és nagyjából azon a területen maradtunk. Ma egy fiatalt annyi inger éri, annyira változó világban él, nő fel, cseperedik, hogy kapkodja a fejét, és maga, tehát nagyon nehéz nekik eldönteni, hogy végül is melyik pályát választják, illetve hogy azon a pályán maradnak-e. Ugyanígy, ha már belépünk a kórházak falai közé, akkor a fiataloknak egészen más a mentalitásuk, mint az idősebbeknek. Gyorsabban szeretnének haladni, sok mindent szeretnének csinálni, a szabályokat másként értelmezik, és most nem arról beszélek, hogy nem tartják be a szabályokat, hanem egyszerűen élnek a jogaikkal. Sokkal jobban élnek a jogaikkal, mint egy idősebb kollega. Ma már egy fiatalt rávenni arra, hogy sokat ügyeljen, sokkal nehezebb, mint egy idősebbet, aki ugye ebben szocializálódott, neki ez volt a természetes. Tehát ezeket a változásokat, a lélekben zajló változásokat nekünk le kell követni. Tehát ma már, amikor az egészségügyről beszélünk, mindig ugyan nehézségekről, meg a nagymájor gondokról beszélünk, de hát azért itt fontos arról is beszélni, hogy hogyan tudunk egy élhető, szerethető munkakörnyezetet kialakítani. Világon mindenhol ez a trend, hogy erről beszélünk.
Ezek szerint akkor a pénz önmagában már nem elégséges feltétel, hogyha megemeled béremelésre fordítod a lehetőséget, mint a költségeket.
Nem, mert hogyha béremelést adok, annak örülnek valameddig. Ugye hallottuk az előadáson a múltkor a konferencián, hogy egy hónapig. Így van.
Ez lesújtó vezetőnek ezt.
De egyébként ezt én látom, ezzel napi szinten.
Mert utána ugye standardizálódik az életében, hogy igen, ez van tulajdonképpen.
Örül még, az sem biztos, hogy egy hónapig, és utána neki az a kiindulási pont, és minden mást erre vár rá. Tehát az, hogy pénzt adunk, nyilván ez a minimum, hogy mindenkinek a tudása, a munkavégzése meg legyen fizetve. De utána már, hogy én nem teremtek neki egy élhető jó környezetet, ha nem érzi azt, hogy ő számít, ha nem érzi azt, hogy mi megbecsüljük, ha mi nem közvetítjük felé azt önmaga számára is, illetve a munkatársak számára is, hogy értékeljük, amit ő csinál, támogatjuk őt, a fejlődését biztosítjuk, akkor nem fog ott maradni, mert talál egy olyan helyet, ahol ezt megajánlják neki. Azt, hogy megkapja-e, és hogy hosszú távon ezt biztosítják-e számára, ez egy másik kérdés. Ugye ez is nagyon fontos, hogy Budapesten egészen más az elszívóerő, mint vidéken. Egy budapesti kórház mellett van még másik nagyon sok budapesti kórház, legyen az magán vagy állami. Ott valamit neki ajánlanak. Persze ez most szabályozott már, hogy mennyi lehet a fizetés, hogy mit adhatnak az állami kórházak, de azért még mindig van annyi játéktér, hogy vonzóbb lehet valami egy másik intézménybe. Tőlünk nagyon, nem nagyon sokan, de jó pár olyan dolgozó lépett ki, akinek ígértek, és ráadásul más fenntartású állami intézményben valamit. Ő boldogan elment, sőt, vitte a kollégáinak egy nagy részét, elmentek 6-an, majd visszajöttek. Mert ugye megígérték, hogy megkapja azt, amit, de nem kapta meg. Tehát, hogy fontos az, hogy...
Na hát ez egy új elem, szerintem minden kedves hallgató számára, ezért szerint akkor még itt a állami rendszeren belül is van rivalizálás, vagy elszívóerő.
Hát pontosan amiatt, hogy ugye nincsen annyi, főleg szakdolgozói létszám, amennyire szükség van, erről már beszéltünk korábban, de én ezt a vezetőknek a felelősségének tartom, hogy mindig lehet persze a pénzre hivatkozni, de a pénz önmagában nem elég, és tovább megyek. Egy kórházon belül is tudok olyan osztályt mutatni, ahol teljesen stabil a gárda. Nincs fluktuáció. Aki ott van, dolgozik, nyilván majd, mikor nyugdíjban megy, akkor fiatalabb.
Ilyenkor az ember rákérdez azt a csodát, hogy lehet elérni.
Mert olyan a környezet, olyan a vezető, olyan a magatartás, olyan a dolgozó támogatása, míg egy más osztályon azt látjuk, hogy folyamatosan be kell valakit léptetnünk, mert olyan az a mikrokörnyezet, és valami miatt ő nem tudott megtapadni, és megy tovább. Tehát, hogy az a személyes felelőssége a vezetőnek legyen az a főigazgató, vagy az osztályvezető, vagy a főnővér, nagyon nagy.
Hú, nagyon ráterülöttünk a HR vonalra, de semmi gond nincs ezzel, hiszen akkor, amikor felnőttünk, ugye inkább a poroszos irányítás volt a trendi, és egy erősen hierarchizált szervezet volt mindenütt. Most ezek szerint akkor, ha jól veszem ki a szavaidból, itt a komfort mellett már élményalapot is kell biztosítani.
Igen, de azért...
karrier lehetőséget?
Igen, de ne szaladjunk ennyire el, tehát emellett rendet kell tartani, mert azt látom, hogy ahol viszont minden szabad és bedobják a gyeplőt, az sem jó. Ott is káosz van. Tehát kell az én véleményem szerint egy nagyon jó keretrendszer, egy tiszta, jól követhető elvárásrendszer, egy jó példa annak a részéről, aki ezt elvárja a másiktól, nyilván, és kell egyfajta, itt jönnek már be a puha faktorok, egy támogató környezet, figyelembevétel annak, hogy valaki kisgyermekes anyuka, hogy valaki egyedül neveli a gyerekét, és folytathatnám a sort, tehát az emberi szempontokat igenis meg kell jelenteni, régen nem volt így. Tehát én sem ezt tapasztaltam saját vonatkozásomon, ott teljesen mindegy volt, hogy két pici gyereket nekem nagyon sokat ügyelnem.
És kérlek szépen, hogy akkor, amikor a Kórház Szövetségről beszélünk, megkerülhetetlen téma a finanszírozás, hogy látod
a finanszírozás a most javításra szorul, de ezen sokan dolgoznak szerencsére, és sokan dolgoznak azon, hogy a valós költségeken alapuló finanszírozást elérjük, mert jelenleg ugye alulfinanszírozott a rendszer. Majdnem mindenhol. Megint csak kilépnék Magyarország falai közül. Ilyen infláció mellett, ami mostanában a világban zajlik, ennyire megdrágulva minden eszköz, ennyire változtatva ugye az árfolyamot, hiszen azt látjuk, hogy az árfolyam azért eléggé labilis, nem lehet azt megúszni, hogy a finanszírozás elégtelennyé váljon. Ezt nyilván követni kell, de ez iszonyatos pénz. És aki az állami, vagy akár a magánegészségügyben is itt most nincs különbség dolgozik, azt tudja, hogy mondjuk egy fúró, hagyd mondjak egy ilyen teljesen konkrét példát, ha bemegyek a valamelyik boltba, és veszek egy kézi fúrót, amivel te otthon szerelsz, hogyha, és egy jó fúrót veszel, kerül mondjuk 200 ezer forintba, mert nagyon jó fúrót vettél. Ha én veszek a műtőbe egy fúrót, ami nem, hogy nem tud többet, kicsitán, hogy sterilizálható, tehát ez egy nagyon az mondjuk 8-10 millió forint. Érzed a különbséget? Tehát ezt kitermelni, ez borzasztó.
És hogyha még import is, hogy az árfolyam volatilitás is bejátszik, gondolom, amire utaltál.
Szóval amikor bántjuk az egészségügyet, megint csak függetlenül, hogy milyen finanszírozású, azért azt meg ki kell hangsúlyozni, hogy itt azért nagyon-nagyon drágán dolgozunk. Borzasztó drága az egészségügyi ellátás, annak az üzemeltetése, és nem csak Magyarországon.
Egyébként van itt is ezen a téren valami követendő út? Akkor, amikor nagyon jól finanszírozott és nagyon szociális ellátást szoktak emlegetni, világszerte mindig a franciákat hozzák föl. Gondolom az egy királyi példa lehetne, de hát az nagyon messze van minden európai államtól nagyjából. De van-e olyan, ami egyébként esetleg úgy Magyarország szempontjából kivitelezhető? Vagy járjuk a magunk útját?
Én úgy gondolom, hogy remek, sok-sok példa van, nem kell messzire menni, elég átmenni a határon, Ausztria fele, de nem is az a
lényeg, hogy... Ők is panaszkodnak, bármilyen meglep, olvasva az osztrák újságokat.
Igen, tudom, sőt akartam mondani, hogy tovább is, hogy haladunk Európába máshol is. Tehát én azt gondolom, hogy azt kellene nekünk meghatározni, és nem biztos, hogy valakit le kell kupírozni. Azt kell nekünk meghatározni, hogy mi mit szeretnénk adni a magyar lakosságnak. Mi az, amit azonnal elérhetővé kell számukra tenni, és mi az, amit lehet várakozni? Ez megvan. Tudjuk a szakmákat, tudjuk a betegségtípusokat. Tehát ez megint csak kommunikáció kérdése, és itt megint beszeretném emelni az egyéni felelősséget, mert bántjuk az egészségügyet, hogy nem kapja meg a beteg azonnal, amit szeretne, holott ő semmit nem tesz meg esetleg azért, hogy egészséges maradjon. Tehát az, hogy én persze fizetem a járulékot, és jár nekem az ellátás, ezt értem, és ez igen, ez így van, de azt, hogy én mennyire teszem magam tönkre, hosszú évek, évtizedek alatt, majd bekopogok, hogy most azonnal tessék engem megoperálni, ez nem így működik.
És ráadásul, hogy általában az utolsó pillanatban mennek el az emberek, tehát semmi proaktivitás, ezt önkritikusan azért bevallhatjuk Magyarországon.
Így van.
Ez okozza szerinted egyébként Magyarországon, ugye beszéltem a konferencián erről is, hogy egyre kevesebben vagyunk, és tehát nem állunk jól egészségügyi szempontból.
Nem.
Mit kell tenni a prevenció szempontjából?
Pici gyerekkortól kell jó példát mutatni, és oktatni a gyerekeket. addig, amíg a gyerek nem lát jó példát, úgy fog felnőni, mint az, aki őt neveli, aki elhízott, aki dohányzik, az, aki iszik, esetleg most egy konkrét példát, nyilván nem mindenki ilyen, és mondja a gyereknek, hogy sportolj, fiam, miközben ő meg sem mozdul. Tehát mindig azt mondom, hogy a példa nevel, nem a szöveg. Tehát amit a gyerek lát, azt fog csinálni.
De az a gond, hogy nem javul a helyzet. Emlékszem, amikor tínézser voltam, hát a körülöttem alig volt elhízott ember. Most meg kimegyek az utcára, szinte 70-80% elhízott az embereknek.
Azt én nem mondanám ennyinek, tehát azért ez szerintem ez lényegesen jobb már, meg pláne, hogyha más államokhoz vagy országokhoz hasonlítjuk magunkat, de tény az, hogy a különböző betegségek megelőzése szempontjából sokkal inkább képben is kellene lennünk, és tudatosabban kellene élnünk. Tehát most azért nagyon sok helyen olvassuk, látjuk, hogy mik azok a tendenciák, amiket követnünk el ahhoz, hogy
hosszabb. Tehát javul a helyzet?
Szerintem javul a helyzet, és pláne
tehát a fiatalok mi férfiak, hogy tovább élünk, ami a lényeg talán.
Az, hogy te meg én, igen, szerintem igen, mert mind a ketten sokat sportolunk, és ezért sokat teszünk, meg úgy élünk, de azért a fiatalok a sokkal inkább következetesek már ebből is. Tehát ők már látják a jó példát, ők sportolnak, ők odafigyelnek az étkezésre, kevesebben isznak, kevesebben dohányoznak.
Hát én más látok, elnézést.
Én meg ezt látom.
Dohányzós Coca-Cola-s fiatalokat.
Hát lehet, hogy nem ugyanazokat rossz, a fiatalokat rossz, látjuk.
Hát itt a belvárosban legalábbis, de a tréfát félretéve egyébként, tehát akkor az tényleg pozitív hír, hogy javuló tendenciát látsz.
Igen.
Ezt már a számok is alátámasztják, hogy egy átlagos magyar férfi megközelíti az uniós átlagbeli halandóságot?
Hát ezt nem tudom, hogy ez a jelenlegi fiatalokra van-e már ilyen tanulmány, vagy ilyen
hát
kimutatás.
Generálisan értem,
de én azt látom, hogy a fiatalok szempontjából ebben van remény, és ahogy ők változnak a munkával kapcsolatos hozzáállásukban, ugyanúgy változnak az érdekérvényesítés, és a saját maguk ilyen szempontból előtérbe helyezése vonatkozásában is. Ami persze jó is ebben a helyzetben, hiszen próbálnak önmagukra vigyázni.
Kérlek szépen, fontos téma volt évekkel ezelőtt a orvos társadalom itt tartása, és jelentős béremelés hajtott végre a kormány. Hogy látod, de sikerült-e megállítani az orvosok elvándorlását?
Igen, szerintem igen. Tehát orvosokkal ilyen jellegű probléma nincsen. Szerintem a szakdolgozói kivándorlás is sokkal kisebb, mint volt.
A szakdolgozói vonalon, ott is volt ugye fizetés emelés, ha jól tudom.
Ott is volt, igen. Van egy arány, amit szeretne a fenntartó megtartani az orvosok és a szakdolgozók között. Biztos, hogy majd folytatni kell a szakdolgozóknak a béremelését, de erre is van úgy gondolom terv, vagy úgy tudom a későbbiekben. De nagyon fontos még egyszer, hogy hangsúlyozzam, és elnézést, hogy önmagamat ismétlem, hogy nem minden a bér. Tehát az, amikor a figyelem megváltozik, amikor a figyelem rájuk irányul, az legalább annyit, vagy időnként többet ér, mint az, hogy nagyobb pénzt visznek haza. Illetve a másik, hogy a megtermelt pénzt mennyi munkával tudják hazavinni. Mert hogyha egy szakdolgozó kevésbé fáradt, és nem azt érzi, hogy önmagát kell kizsákmányolnia ahhoz, hogy azt a pénzt megkeresse, amivel meg tud élni, amivel el tudja tartani a családját, az már más. Tehát a hangulatot nagyon komolyan befolyásolja a fáradtsági vagy pihentségi állapot is.
Azt ígértem a műsor első részének utolsó perceiben, hogy beszélünk a Fogjunk össze az egészségügyért alapítványról, és miközött van hozzá, hogy így pestélyesen föltegyem a kérdést.
Hát ezt én alapítottam 4 évvel ezelőtt, és a COVID időszakban még a egészségügyi dolgozók megsegítése volt a cél különböző eszközökkel, aztán kinőtte magát ez az alapítvány, és már olyan projekteket próbálunk megvalósítani, amikről az előbb egyébként általánosságban beszéltem. Nagyon fontos számunkra az oktatás, a nevelés és a szakdolgozó, vagy az egészségügyi dolgozók bentartása a rendszerben, illetve a fiatalok bevonzása. Ezért óvodásoknak hoztuk létre a Vidra programot, ahol pici koruktól neveljük őket, játékosan próbáljuk megismertetni velük az egészséggel kapcsolatos főbb szempontokat, a betegség megelőzéssel kapcsolatos szempontokat, illetve azt, hogy mit tegyenek, hogyha valami olyan helyzetbe kerülnek, ahol mondjuk a nagymama, nagypapa rosszul lesz, tehát hogy mik a praktikumok. De ugyanígy próbáljuk a hivatásunk éjszakája keretén belül az egészségügyi szakdolgozók, potenciális egészségügyi szakdolgozókat megtalálni, és azokat a fiatalokat bevonzani a rendszerbe, akik még esetleg nem döntötték el, hogy mely pályát választják, és sikeresen végezzük egyébként ezt a tevékenységet. Nagyon sokan szakdolgozónak kezdtek el tanulni, illetve az orvosi egyetemre is sokan jelentkeztek. Ugyanilyen fontos számunkra a mentális egészség támogatása, ami most már ugye nem tabu téma, korábban az volt, most már szerencsére nem az, és kulturális, illetve szakmai programokat tervezünk, mert én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki mentálisan is egészséges tudjon maradni, pihennie kell, relaxálnia kell, és az általa megélt élményeket fel kell tudnia dolgozni. Ezért létrehoztuk például az Uzsoki mozit az Uzsoki Kórházban, könyvklubunk van, író-olvasó találkozónk van, és olyan fajta szakmai rendezvényeink is, amelyek egy kicsit ebből nőttek ki, de körüljárunk olyan témákat, amelyek a mentális egészséget segítik megőrizni.
Egy szó, mint száz, edukáció, ahogy kiveszem a szavaidból, nagyon fontos.
Nagyon fontos az edukáció és a kommunikáció, és az őszintesség és a hitelesség, mert amikor egy beteggel beszélünk, amikor egy lakosságot tájékoztatjuk, amikor a gyereket próbáljuk nevelni, ott semmi más nem számít, csak az, hogy igazat mondunk-e, és hitelesek vagyunk-e. Hogy aki mondja, aki meghirdet egy programot, az követi ezt a fajta elgondolást, amit a másik számára elmond.
Hogy is mondjam, kicsit félig tréfásan ebben a gluténmentes világban mi magyarok egyébként foglalkozunk kellően magunkkal, akkor, amikor egészségről beszélünk?
Talán egyre inkább igen, kérdés, hogy jól foglalkozunk-e. Kérdés, hogy bedülünk-e azoknak a reklámoknak, híreknek, amit a különböző felületeken megtalálunk, vagy utána megyünk annak, hogy amit ott olvasunk, az vajon hiteles információ-e. Ez egy nagyon fontos téma, ismét megint jókat kérdezel, hogy hogyan tudjuk a lakosságot úgy tájékoztatni, hogy amit ő elolvas, vagy meghal, az valódi információ legyen, és amit ő követni tudjon, mert ugye nem biztos,
ha csapból hogy... is azt följük, hogy csak gluténmentest egyél, ami ugye a, már bocsánat, az én szakmám ugye a fontosság szempontjából a statisztikai élvezetek ki, lakosság 1%-át érinti, megnéztem direkt.
Igen.
És ehhez képest egyébként máshol sem hallasz. Azért hoztam fel ezt a témát, mert most nagyon trendi.
Igen, ez is, meg sok ilyen van még egyébként, és az ember bedől, mert akar valami jót csinálni, olyan látszólag, hitelesen van leírva, vagy elmondva számára, és ő kiszolgáltatott ebben a helyzetben, és ez a mi felelősségünk, hogy őt jól informáljuk.
Tehát a Korászövetség elnök helyetteseként mondod azt, hogy nyugodtan egyek zsíros kenyeret néha.
Én szerintem igen.
Rántott húst.
Abszolút. Nem azt mondom, hogy minden nap ezt tegyél, de az, hogyha valamitől az ember teljesen megvonja magát, ha csak nem valami betegsége van, most azért ezt hangsúlyozzuk, itt egészséges vagy, akkor az nem, annak nem lesz jó vége. Arányt kell tartani, belátónak kell lenni, és egyfajta szemléletet kell követni, sokat kell sportolni, sok gyümölcs, sok zöldség, és ebbe belefér egyszer-egyszer egy zsíros kenyér simán. Miért ne férne bele? De nem ez az állandó étked. De egyszer miért ne?
Na hát visszatérve az egészségügyi alapítvány, fogjunk az egészségügyi alapítvány tevékenységére, terveztek a közeljövőben valami nagy sót, valami nagy összejövetelt.
Mind egy 2-3 havonta van nekünk egy rendezvény, most éppen a művészet és terápia volt egy héttel ezelőtt, ami azt gondolom, hogy nagyon sikeresen zárult. A művészet, mint kiegészítő terápiás lehetőségről beszéltünk, illetve a művészet megjelenését a különböző betegségekben is annak a kezeléshez hozzáadott értékét remekül sikerült szerintem. Most ősszel további témáink vannak, biztos, hogy fogunk még a képernyő veszélyeiről beszélni, erről is volt már egy konferenciánk, de szeretném a fiatalokat megszólítani ezzel kapcsolatban különösen, hogy egy gyermek szempontjából milyen veszélyek leselkednek a felcseperedés során őrá is, illetve a családokra is. Nagyon fontos az, hogy megbeszéljünk arról, hogy ahogy idősödünk, ugye azt szokták mondani, hogy 50 az új 30, és különböző számpárokat szoktak hozni.
És ezért nem mosolyogsz egyébként orvosként?
Te most érzed magad annyinak, amennyi vagy?
Hát jó a kérdés.
Nézd bele a tükörbe, nézd meg, hogy nézel ki, és hasonlítsd össze magadat egy olyan emberrel, aki ugyanebben az életkorban hogy nézett ki, amikor te gyerek voltál.
Igen, egészen más az összkép valószínűleg.
És más az életigellés, és más a cél. Tehát,
de a szervezet is alkalmazkodik ehhez egyébként? Tehát az, hogy öregszünk nyilvánvaló folyamat, csak azért nekem ez kicsit olyan Móriczka viccbe illik, hogy az 50 az új 30.
Jó, én most ez egy, tényleg egy butaság most erre kihegyezni, én csak azt szerettem volna mondani, hogy olyan témákról kell beszélni, ami azzal, ahogy megy előre a világ, változnak a dolgok, és változik egy jelenlegi 50 éves embernek az igénye, a hozzáállása és a teljesítő képessége, mint volt korábban. És itt el lehet azt például mondani, hogy a jelenlegi 50-70-80 éves úgy kell fel reggelente, ha egészséges, meg hogyha aként él, ahogy amiről beszéltünk az elmúlt percekben, akkor ő motivált, ő akar valamit csinálni, ő alkotni akar, neki céljai vannak, és ezt ki kell használni. Tehát az, hogy egy idősebb ember szellemileg esetleg sokkal jobb karban van, mint volt évtizedekkel ezelőtt, ezt használni kell, mert ugye az egészségügyi ellátórendszer szempontjából sem mindegy, hogy milyen állapotban vannak az idősek, akiknek ugye a száma nő, és a családok szempontjából sem mindegy.
Sajnos lejárt a műsorodunk, pedig nagyon sok minden témáról akartam még veled beszélni, de úgy gondolom egyéb iránt, hogy az elmúlt szűk egy órában számos olyan területre kitévedtünk, amely szerintem nagyon hasznos információkat hordoz mindannyiunk számára. Jön a nyár, gondolom mind a ketten stúdióban megegyezünk azzal kapcsolatban, hogy a németek mondják aktív urlaub, tehát fussanak, ússzanak, hegyet másszanak, lényeg az, hogy aktivitással töltsék a nyarat. Egy hét múlva jelentkezünk a Napvendége című műsorral. Viszont hallásra a napvendége tehát Ficer Andrea, a Magyar Kórház Szövetség elnök helyettese volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották.